Gyerekek, üdvözöllek benneteket szeretettel, látom a mosolygó arcotokat, örömben vagytok most? Jól érzitek magatokat?
Igen.
Hétköznap mit csináltok?
Iskola.
Ja. Iskola?
Iskola.
Óvoda. Óvoda.
Iskola.
Iskola. Egy óvodásunk van, a többiek iskolások.
Óvoda.
Te kettő óvodás. Te is óvodába jársz? Szeretek óvodába járni? Nem? Igen. Miért nem szeretsz? Nem jók a csoporttársak? Óvó néni se szereted?
No.
Joga van hozzá. Joga van. Te hogy érzed magad? Jól érzed magad az óvodában? Óvó néni szereted? Csoporttársaidat? Hát két világ. Előttünk itt van. És ti az iskolába szerettek járni?
Igen.
Te is szeretsz iskolába járni?
Igen.
Ti szerettetek?
Igen.
Húha.
Nem,
annyira. Szia, üdvözöllek. Te szeretsz iskolába járni?
Nem.
Na, itt egy nemet hallottunk. Hát én sem, egy ideig szerettem, de aztán én sem szerettem, úgyhogy ez az igazság. És azt mondtam magammal, emlékszem rá, amikor felnőttem, hogy egy biztos, hogy én többet nem fogok iskolába járni, és a tanáriskolát és a tanárképző főiskolát is azért végzem el, hogy rajz témában menjek tovább, de én tanítani soha nem fogok, elég volt az iskolából, aztán végül mégis tanár lettem. Képzeljétek el. No, hát képzeljétek el, gyerekek, hogy egy híres építész, aki a londoni Szent Pál katedrális épületét tervezte, ez a világ egyik legszebb épülete különben, egy hatalmas, gyönyörű katedrális, egy felmérést végzett a munkások között. Ott, akik dolgoztak és építették ezt a hatalmas katedrális, és megkérdezte tőlük, hogy mit csinálnak. Oda ment hozzájuk egyszer, és nem tudták, hogy ők kicsoda, megkérdezik, mit csinálnak. És egyesek azt mondták, hát követ rakok, téglát viszek, unom az egészet, de hát ezt kell csinálni, pénzt kell keresni. Aztán egy munkáshoz odament, aki éppen maltát kevert, és azt kérdezte tőle, hogy mit csinál, és ő azt mondta, egy pompás katedrális építek. Mi volt a kettő válasz között a különbség?
Nagy.
Nagy?
Igen.
Mi volt a nagy különbség? Az egyik hogy fogta fel a munkát?
Rosszul.
Rosszul. Hogy érezte magát a munka közben?
Rosszul.
Rosszul. Igen, ezek így kifejtenél? Unta a munkát, ugye?
Unta.
Kötelességből végezte, nem volt benne igazán odaszállás.
Meg pénzért.
Pénzért, pénzért. Hát meg kell élni, valamit dolgozni kell. Szerintetek a Jóisten azt a tevékenységet, amit nekünk szánt, hogy iskolába járjatok, hogy óvodába járjatok, vagy hogy mi dolgozzunk, vagy egy nyugdíjasok legyünk, vagy bármilyen munkát végezzünk, ezt hogy szeretné Isten, vagy hogy végezzük el?
Jó.
Az jó, igen, de hogy milyen lelkülettel?
Örömben.
Örömben. Örömben vagy teherben? Ugye mi döntjük el? Egyszer képzeljétek el, láttam egy képet, egy két kislányt ábrázolt, ugyanazt a kislányt ábrázolt, egy ilyen rajz volt. Az egyik kislány egy fekete felhő alatt állt, szája le volt konyulva, a másik pedig egy napfény alatt állt, és vidáman nézett előre. Mi döntjük el, hogy érezzük magunkat? Te az óvodában nem érzed most jól magad. Te sem az iskolában. Jaj, bocsi, levertem. Te sem az iskolában. Meg sem merem kérdezni, hogy miért nem jó, miért nem érzed magad jól. De azért próbálnál válaszolni? Nem. Megértem. Te neked mi rossz a óvodában? Sokkal jobb otthon lenni?
Igen.
De hát az óvodában is játszhatsz.
De otthon jobb játékokat.
Az óvodában?
Nem.
Otthon jobb játékokat? Hát vigyél be valami játékot, anya biztos megengedi, hogy bevigyel. Nem?
De csak reggeli előtt szabad.
Igen, utána vissza kell jönni? Mert akkor mindenki a te játékoddal akarna játszani. És te odaadnál neki? Hát akkor meg te nem tudsz játszani azzal a játékkal. Nagy problémák vannak itt, ugye? Ilyen problémák hol lapasztatják mindenkinket.
láttam, hogyha egyedül hagynak.
Hogy békén hagynak, de ott az óvodában nem hagynak békén, hanem mindig valaki a nyakadra ül.
Igen.
Hogy oldjuk meg ezt a problémát? Tudod, az a helyzet, hogy ez se az anya nem tudja megoldani, sem én. Tudod, ki tudja megoldani? Te. Megpróbálsz örömet találni abban, hogy ott vagy az óvodában. Azt mondod magadban, amikor bemész, én most örülök. Én most örülök. Tehát azt mondja a Biblia, hogy amit tesztek, lélekből cselekedjétek, vagy szívben, lélekkel legyetek ott. Legyetek ott, érezzétek magatokat. Próbáld magad jól érezni, és akkor képzeljétek el, mondjuk egyszer, amikor ezt így végigcsinálod egy napon, hogy próbálod magad jól érezni, akkor hazamész, és anya megkérdezi, hogy érezted magad, kisfiam? És te azt mondod, hogy képzel, anya, ma jól éreztem magad az óvodában.
Nem tudom, miért jól látod, hogy jönnek hozzá a rendőrök, meg... Akkor jól éreztem magam.
Ha jönnek a rendőrök, akkor minden rendben van.
Bemutató volt.
Tudom, gondoltam. Kutyát is hoztak? Hoztak kutyát is? Ó, azért van, így van.
Kutya
bentük
is
jöttek.
Nem, azért bemutatom. Nem, csak megjöttek ő terápiás kutyák.
Igen.
Hát akkor jól érzik magukat, viszont az iskolában én megértelek téged nagyon, mert én is hasonlóan éreztem magamat. Aztán képzeljétek el, hogy aztán én nagyobb koromban döbbentem rá, hogy tulajdonképpen örülni is lehet annak, hogy tanulunk. Hogy az, ami problémát okoz, azt megpróbáltam félretolni a gondolataimban, és megpróbáltam örülni annak, hogy hát ez mégiscsak én ott vagyok egy ilyen helyen, és aztán tanulhatok. Tessék, te mit szeretnél? Jelkezdje, nem? Tehát ezért is erőfeszítést kell tenni, hogy jól érezd magad az iskolában. És hát, hogy a tanárokat nem tudod megváltoztatni, mert ez nem nagyon sikerült még idáig senkinek, akkor változz te. És érezd magad jól. Ez nagy dolog. Az életben is képzeljétek el, hogy olyan munkahelyre kerültök, ahol nem jó főnökötök van. Nem nagy esély van, ki tudod cserélni a főnököt, de te meg tudsz változni, hogy jól érezd magad. Úgyhogy gyerekek, a Jóisten arra bátorít bennünket, hogy az, ami a munkánk, vagy szolgálatunk, vagy a hely, ahol élünk, ott próbáljuk jól érezni magunkat. Kérjük a Jóisten, te szerencsés helyzetben vagy, de majd lehet egy olyan helyzet, amikor majd nem érzed jól magad. Akkor majd emlékezz erre, hogy neked is küzdened kell, mint ő neki. De győzhetsz. Mint az öcsédnek, győzhetsz te is. Köszönöm a figyelmeteket, ne felejtjétek rá, Jóisten azt mondja, amit tesztek, lélekből cselekedjétek örömmel. Jó? Lehet helyre menni. Kösz, hogy majdnem felrúgtad a számítógépen, de nem sikerült. Jó van.
Gyerekek, Attila bácsi egy vetítőt állított be, hogyha szeretnétek, maradjatok inkább itt, hogy...
Maradunk!
És már ti is látom olyan szép képeket, amit...
Gyere, lesz ide.
A csodálatos épületekhez, amit régen építettek engemet, nagyon-nagyon leköt, hogy toronydarú nélkül, betongerendák nélkül szép íveket építettek, és azok az ívek tartották óriási állványokat építettek ahhoz, hogy meg tudják azokat a hatalmas épületeket csinálni.
No, hát kedves testvéreim, a 27. Zsoltárról szeretnék ma veletek közösen gondolkodni. Az a címe, hogy a veszedelem napján is az Úrban elrejtve, ez a Zsoltárnak a címe. Ez egy olyan Zsoltár, amelyben csodálatos igék vannak egyrészt. Le fogom majd vetíteni nektek az igéket, tehát nem szükséges kikeresnetek. Én megmondom őszintén, hogy régebben nem nagyon szerettem azokat a zsoltárokat, amelyekben a harcról, a háborúról, az ellenségről, a küzdelemről van szó. Szerintem te is nyugodtan van a jövőt, és akkor nem kell ilyen hátamat nézni. És ezért például a 84. Zsoltár, vagy a 104. Zsoltár, vagy a 103. Zsoltár, hogy szerintem csak pozitív dolgok vannak leírva, de ahol harc, háborúság, ellenségeskedés, azt nem nagyon szerettem. De induljunk el, és fedezzük fel ezt a Zsoltárt. Ez a címe a Zsoltárnak, hogy a veszedelem napján is az Úrban elrejtve. Borsos Miklósnak látunk itt egy festményét, gyerekek. Ott áll egy ember. De mi veszi körül őt? Tessék? Őt fényesség veszi körül, de ez, ami itt van, ez micsoda?
Sötétség.
Ez viszont a távolabb van, de sötétség. De igazából teljes sötétségben lenne az ember, de a fényesség ott van, és azért, mert hisz Istenben, a Jóisten iránti hitet tartja őt világosságban. Így kezdődik ez a Zsoltár, figyeljétek meg, az Úr az én világosságom és üdvösségem, kitől féljek? Látjátok a fény? Ott van. Az Úr az én világosságom és üdvösségem, kitől féljek? Látsz tőlem? Az Úr az én életemnek erőssége, kitől remegjek? Ha gonoszok jönnek ellenem, hogy testemet egyék, vagy felfalják, szorongatóim és ellenségeim, ők botlanak meg és hullanak el. Ha tábor vagy egy sereg fog körül, nem fél a szívem. Habár hadd támad reám, mégis ő benne bízom én. Egyet kérek az Úrtól, azért esedezem, hogy lakhassam az Úr házában életemnek minden idejében, hogy nézhessem az Úrnak szépségét, és gyönyörködhessem az ő templomában. Bizony elrejt engem az ő hajlékába a veszedelem napján, eltakar engem sátrának rejtekében, sziklára emel fel engem. Most is felemeli fejemet ellenségeim fölé, akik körülöttem vannak, és én az ő sátorában örömáldozatokkal áldozom. Énekelek és zengedezek az Úrnak. Hadd meg, Uram, hangomat, hívlak, irgalmazd nekem, és hallgass meg engem. Helyetted mondja a szívem, vagy egy másik fordításban, szívemben hallom, hogy azt mondod, az én orcámat keressétek, a te orcádat keresem, ó Uram. Ne rejtsd el orcádat előlem, ne utasítsd el szolgádat haraggal, te voltál segítőm, ne taszíts el, és ne hagyj el engem, üdvösségemnek Istene. Ha atyám és anyám elhagynának, az Úr magához vesz engem. Taníts meg engem a te utadra, ó Uram, vezérelj engem egyenes ösvényen az én üldözőim miatt. Ne hagyját engem szorongatóim kívánságának, mert hamis tanúk támadnak ellenem, és erőszakot lihegnek. Bizony hiszem, hogy meglátom az Úr jóságát az élőknek földjén. Várjad az Urat, légy erős, bátorodjék szíved, és várjad az Urat. Ennyi a Zsoltár, és itt ezen az ábrán, testvéreim, berajzoltam nektek azt, a pirossal ott bal oldalon látjátok a bizalom, a hit és a szabadításról szóló gondolatokat a Zsoltárból. Nézzétek meg az elején, a közepén és a végén ott van az a hitküzdelem, hogy ő bizalommal Istenbe veti a hitét, fényben áll. A kék oldalon pedig a kék vonalakkal és nyillal jelözve pedig a könyörögés, esdeklés és küzdelem, az ima küzdelem figyelhető meg a Zsoltárban. Milyen érdekes. Így néz ki ez a Zsoltár, és ott van benne egy olyan ige, hogy egyet kérek az Úrtól, azért esedezem, hogy lakhassam az Úr házában életemnek minden idejében, hogy nézhessem az Úrnak szépségét, és gyönyörködhessem az ő templomában. Ez egy egyedülálló ige a Bibliában, egyetlen egy kérés fogalmaz meg itt Dávid, de három részre bontja, erről majd külön fogok részletesebben beszélni. Így kezdődik a Zsoltár. Az Úr az én világosságom és üdvösségem, kitől féljek? Miért mondja azt, hogy az Úr az én világosságom?
Azért, mert ő fényt ad nekünk.
Mert ő fényt ad nekünk, de miért imádkozik az ember így, hogy az Úr az én világosságom? Mert ő miben van?
A légben.
Sötétségben. Sötétségben van. És meg akarja magát erősíteni abban, hogy az Úr az ő világossága. Jézus azt mondta, én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem járhat sötétségben, hanem övé lesz az életnek világossága. Tehát a Zsoltáros azért imádkozik így, mert most sötétségben van. Üldözés alatt van. Ellenségek veszik körül. És bátorítja magát. Nap és pajzs az Úristen, kegyelmet és dicsőséget ad az Úr, és nem vonja meg a jót azoktól, akik ártatlanul élnek, mondja a 84. Zsoltár. Nap és pajzs az Úristen világosság, és nincsen benne semmi sötétség. És több helyen is elmondja a Zsoltáros azt, hogy világosság az Úr,
Például azt mondja Mikiás könyve 7. fejezetében, a 8. versben, hogy ne örüljön ellenségem, mert még ha a sötétségben ülnék is, mert elestem, és ha még a sötétségben ülnék is, az Úr az én világosságom, és kihoz engem majd a sötétségből. Az Úr az én életemnek erőssége. Kitől remegjek? Miért mondja, hogy az Úr az én életemnek erőssége? Mert gyengének érzi magát. Mert úgy érzi, hogy nincs ereje. És azt mondja, hogy nekem nincs saját erőm, de az Úr az én erősségem, ő az én erőm. Az ő erejével akarok egyesülni, és akkor lesz erőm szembeszállni a kitől remegjek? Hát, ha gonoszok jönnek ellenem, hogy testemet egyék, szorongatóim, ellenségeim, ők botlanak meg és hullanak el, ha egy sereg fog körül, ha egy tábor fog körül, nem fél a szívem, ha bár hat támad reál, mégis ő benne bízom én. Milyen gonoszokról van itt szó? Kik az embernek az ellenségei, testvérei? Mire gondoltok?
Sátán.
Hát például Sátán. Ami nagy ellenségünk.
Maga rómaiak.
Nem tudom, hogy láttátok-e azt a filmet, hogy az ifjú messiás. Az ifjú messiás. Jézus gyerekkoráról szól, akkora volt, mint te. Egy egész film erről a gyerekkoráról szól, ajánlom figyelmetekbe. És ott megjelenik egy ember, egy emberi, egy férfi képében Sátán, és Jézus látja, nagyon érdekes a film, és hogy ott van, és mindig kíséri, és próbálja őt helyzetbe hozni, kellemetlen helyzetbe, és támadni, és üldözni őt. Bizony, a legnagyobb ellenségünk ki?
Sátán.
Nem. Ki mondta?
Magunk.
Magunk. A saját természetünk követelőzése, az önzése, a félelme, az aggodalma, a bizonytalansága. A saját természetünkkel szembeszállni, ez a legnagyobb küzdelem. De emberektől se kell, emberek sincsenek messze az ellenségképtől. Ugye nagyon sokszor üldöznek bennünket, bántanak, gúnyolnak, kellemetlen helyzetbe hoznak. Hát én például az iskolában gyerekek, lehet, hogy ti nem értetek ilyet át, de én sokszor láttam azt, hogy a gyerekek úgy tudják bántani egymást, és úgy gúnyolják egymást.
Mint az óvodában.
Sejtem, hogy ezért nem szeretsz esetleg óvodába járni. Mert olyan kegyetlenek tudnak lenni, hogy valaki egyszer azt mondta, olyanok, mint az ördög fiak. A gyerekek. És ez nem éppen jó. Tehát nektek is kell mondani ilyenkor, amikor bántanak benneteket, hogy az Úr az én világosságom, és az Úr az én erősségem. Hogy támaszkodjunk Krisztusra, mert ő ad nekünk erőt, hogy legyőzzük az ellenséget, és hát sokszor ellenséges környezet vesz bennünket körül, és ebben kell megállnunk ebben a világban. És itt van ez a gyönyörű ige, hogy három részre bontja a Zsoltáros a nagy kérését. Tehát tudjátok, hogy ritkán van az életben olyan, hogy azt mondja, hogy egyet kérek az Úrtól, hogyha egy kérésed lehetne, mit mondanál? És Dávidnak volt egy ilyen, hogy egy kérésem van. Hogy világosságban éljünk egész életünkben. Nagyon jól mondod. Ő ezt kibontja három részre, hogy lakhassam az Úr házában, nézhessem az Úr szépségét, és gyönyörködhessem az ő templomában. Hajlék az örökkévaló. Alant vannak örökkévaló karjai. Azt mondja a 91. Zsoltár, aki a felségesnek rejtekében lakozik. Lakhatunk az Isten jelenlétében. És lakozhat bennünk Krisztus. Emlékezzetek, János 14-ben azt mondja, aki szeret engem, az én parancsolataimat megtartja, ahhoz megyünk az atyával, és annál lakozunk. Milyen szép gondolat, hogy nálunk lakhat Krisztus. Azt mondja, ti én bennem, és én ti bennetek. Gyönyörű gondolat, nem? Hogy lakozhat bennünk Krisztus, és mi is lakozhatunk ő benne. Egyet kérek az Úrtól. Hát nem tudom, ha azt mondanák, hogy Uram, hogy mindig lakozzál benne. És mindig lakozhassak benned. Ez a legfőbb kérdésem. Amikor én felébredek, nekem az első dolgom az, amit Ellen White-től tanultam meg, hogy mindig az első dolgotok legyen az, hogy magatokat szenteljétek Istennek. És mondjuk ezt, hogy lakozz bennem, Uram, és én is lakozzak te benned. Ez nagyon fontos. És nézhessem az Úrnak szépségét, erről majd külön fogok beszélni, az Isten tisztelet második felében, és gyönyörködhessem az ő templomában. Templomában? Mi a templom? Mi lehet a templom? Tessék? Hát a Szentlélek lakozik abban a templomban, de a testünk temploma. A testünkben is lakozhat az Isten. És hogyha bennünk lakozik az Isten, Isten lelke, akkor abban gyönyörűség van és öröm van. Úgyhogy, de az Istennek van egy mennyei temploma is, ami hitszemünkkel oda is mehetünk, és oda is tekinthetünk. Úgyhogy ez egy csodálatos igék, de visszatérek majd még erre az igére. A szépség egy nagy titok, hogy mi a szépség. Nagyon sok meghatározás van, de még a mai napig képzeljétek el, több ezer éven keresztül gondolkodtak a tudósok és a szépséggel foglalkozó filozófusok, hogy mi a szépség, és senki se tudott egy olyan meghatározást. És senki se tudott egy olyan meghatározást kimondani, ami mindegyikre érvényes lenne, minden esetre. És azt mondja itt Oscar Wilde, a szépséget meghatározni annyi, mint korlátozni. A szépség az valahol korlát. Na. De azért én vettem egy egyszerű meghatározást, amin ahol vannak kivételek, de azért felidézem, a szépség olyan jellemzője a személyeknek, tárgyaknak vagy elképzeléseknek, amely miatt a puszta megfigyelés során örömöt tapasztalunk. Vonzalmat érzünk iránta, és érzelmi jólétet tapasztalunk. Tehát érzelmi jólétet tapasztalunk, vagyis hogyha Istenre gondolunk, Isten szépségére, akkor örömöt érzünk a jelenlétében, hiszen a Szentlélek szeretet, örömbékesség a gyümölcse. Vonzalmat érzünk iránta, és az egész lényünk tele van hálával és dicsőítéssel. De majd erre még visszatérünk. És megindul a könyörgés, ezt mondja. Bizony elrejt engem az ő hajlékába a veszedelem napján. Eltakar engem sátrának rejtekében. Sziklára emel fel engem, most is fölemeli fejemet ellenségeim fölé, akik körülöttem vannak, és én az ő sátorában örömáldozatokkal áldozom, énekelek és zengedezek az Úrnak. Érdekes, figyeljétek meg, milyen ellentét feszül itt. Rejtekezés, elrejtőzni, betakarás és kiemelés. Sziklára emeljen fel, mint hogy a egy csúcson tetején van egy szikla, hogy oda vágyunk kiemelkedni a zavaros, félelmetes, ellenséges környezetből, és fölemeli fejünket. Nagyon érdekes ez az ellentét, ahogy érdekes, az ember erre vágyik, amikor bajba kerül, nem? Van ez a kettőség van benne, hogy jaj, Uram, most rejts el engem, mint hogy a gyerekek oda bújik az anyuka ölébe, ugye a gyerek? Ott mindig jól érzi magát, ott biztonságban van. Vagy pedig, hogyha már felnőtt ember, akkor szeretne kimenni mondjuk egy hegytetejére és levegőt kapni, és kiemelkedni a nehézségekből. Ez a kettőség figyelhető meg, és az is nagyon érdekes, hogy örömáldozatokkal áldozom, énekelek és zengedezek az Úrnak, pedig az ellenség veszi körül. Ellenségeim körülöttem vannak, és én az ő sátorában, ott, ahol ő van, és ahol vele vagyok, én örömáldozatokkal áldozom. Kedves testvéreim, az elmúlt hetekben nagyon sok küzdelmen mentem át. Ugye kezdődtek az evangelizációk, és ilyenkor szokás szerint, törvényszerűen mindig jöttek az ellenséges támadások, és autó elromlott, mentünk épp, amikor felhívtalak, mentünk az ajkai első előadással, mi történik, lerobban az autó, megáll, nem tudott beindulni, felhívom a fejét, hogy mit csináljak velük én, és akkor hát aztán bebikáztuk a Orsinak az autójával veszélybe, és akkor el tudtunk menni, és nem akarom sorolni tovább, hogy mennyi minden jött. De egy dolgot megtanultam, azt, amit nektek tanítottam, amikor jön a baj és nehézség, akkor nem azzal kezdem, hogy ha megint, hanem mit csinálok? Hálát adok. Uram, köszönöm ezt a helyzetet. Köszönöm, hogy nem találok valamit. Köszönöm, hogy az autóval előállt ez a helyzet. Dicsőítelek téged ezért a helyzetért. Mert mindenben, mindenkor hálát adjatok, nem? Ezt tanultuk az igében. Mert ismét egy lehetőséget tudsz kimutatni nekünk, hogy te meg tudsz bennünket szabadítani. És ilyenkor, ha ezt teszem, idáig minden esetben kivétel nélkül mi történik, biztos kitaláljátok, jön a megoldás. Jön a megoldás, és Isten megszabadít. És teljes bizalommal bele, a sötétség közepette mi beállunk a világosságba. Az Úr az én erősségem, az Úr az én világosságom. És megszabadít, és jön a megoldás. És nem keseredünk el, és keresünk megoldást. Erre vágyik az ember. Ez ellen nincs ez ellen nincs sátának fegyvere. Azt mondta Horváth Gábor, a Nágocsi alkoholistákkal foglalkozó intézmény vezetője, az alkoholisták mindenre tudnak inni. Nincs olyan dolog, amit ne tudnának mondani a kutyára, a kőre, az emberre, az égre, a föld, mindenre tudnak inni. Egy dologra nem tudnak inni, a hálára. Ha hálát kell adni valamiért. Arra nem tudnak inni, mert érzik, hogy ez valami ellentét van. A hálaadás és a dicsőítés. Az annyira Istenhez tartozik, isteni világába, hogy nem tudnak ráinni. Kiemelkedni a zavaros világból, és sziklára emel fel engem, mondja a Zsoltáros. Halld meg, Uram, hangomat, hívlak, irgalmazd nekem, és hallgass meg engem. Helyetted, mondja a szívem, az én orcámat keressétek, a te orcádat keresem, ó Uram. Ne resd el orcádat előlem, ne utasítsd el szolgádat haraggal. Te voltál segítőm, ne taszíts el, és ne hagyj el engem, üdvösségemnek Istene. Ha atyám és anyám elhagynának is, az Úr magához vesz engem. Taníts meg engem a te utadra, ó Uram, vezérelj engem egyenes ösvényen az én üldözőim miatt. Ne adj át engem szorongatóim kívánságának, mert hamis tanúk támadnak ellenem, és erőszakot lihegnek. Kedves testvéreim, itt nézzétek meg a kifejezéseket. Könyörög, esedezik, és önmagát erősíti, esdekelve, könyörögve a Zsoltáros, az Istenbe kapaszkodik. Ezt én úgy nevezném, hogy küzdő imádság. Küzdő imádság. Vannak a Bibliában személyek, akik küzdöttek imádságban? Jákob. Idézem 1 Mózes 32. fejezetéből. Azt mondja neki az angyal, amikor egész éjszaka küzdött vele, küzdöttél Istennel és emberekkel, és győztél. És megáldotta őt. És Jézus küzdött?
Igen.
Ha valaki aztán küzdött. Mi egyetlen egy küzdelméről olvasunk a Bibliában, a Getsemáné kertben, és nagyon meglepődhetünk, és a többi napján mi volt? A hétköznapokban? Az volt egy eset. A többi napokon? Szerintetek? Azt mondod, Aranka, igen. Van igei alapod?
Éjszakánként imádkozott.
De honnan tudjuk, hogy küzdve imádkozott? Zsidókhoz írt levél 5. fejezet azt mondja, 7. verstől, Jézus az ő testének napjaiban. Testének napjaiban. Könyörgésekkel és esedezésekkel, erős kiáltás és könyhullatás közben járult ahhoz, aki képes megszabadítani őt a halálból, és meghallgattatott az ő Isten félelméért. Ám bár fiú megtanulta azokból, amiket szenvedett, az engedelmességet, és tökéletességre jutva örök üdvösség szerzője lett mindazok számára, akik neki engedelmeskednek. Testének napjaiban napi szinten küzdött. Mivel küzdött? Hát amivel mi küzdünk. De az ő tétje az felfoghatatlanul magasabb volt, mint a miénk. Mert ha mi vétkezünk, akkor mi történik? Vétkezünk, türelmetlenek, idegesek leszünk, mértéktelenek, indulatba jövünk. Mi lesz az eredmény, hogyha szeretné megszabadulni a bűntől, amit elkövetünk ilyenkor?
Jézus közben.
Van közben járó. De ha Jézus vétkezik,
egész emberiség elbukik.
Csak az emberiség?
Az egész világ.
A hatalma szavával fenntartja a mindenséget. Jézus Krisztus a fenntartó Isten. Az egész világ mindenség fenntartó Istene, és vétkezik. Képzeljétek el! A világ mindenség fenntartója vétkezik. Egyszer türelmetlen lesz. Egyszer gondolatban vétkezik. A Szent Háromságba beköltözik a bűn. Nem is mondom tovább. Nem történt meg, csak azért mondom, hogy ha megtörtént, az ő tétje nem az volt, hogy hát vétkezem, majd bocsánat kérek Jézustól. Neki ilyen nem volt. Az ő tétje az nem ilyen, mint a miénk. Ő neki milliárdszor, nem is tudom kifejezni azt a szorzó számot, amivel érzékeltetni lehetne, ő neki csak egy esélye volt, hogy győzzön. amelyben, akkor már, ha már ő védkezett volna, akkor már mi nem ülnénk a gyülekezetben, és nem lenne szombatnapunk. Már rég nem lenne világ sem. Mert az egész világ fenntartó alapját elveszítette volna. Tehát testvéreim, volt miért küzdenie? Volt miért napi szinten gyötrődnie? Erősen kiáltani. Kiáltottatok már úgy erősen imádságban, amikor én néha kénytelen vagyok, amikor annyira kibillent sátán, hogy megyek az autóba, csak autóba tudok kiáltani, mert máshol azt hittnék, hogy örült vagyok. És akkor hatalmas erővel kiáltok, hogy Uram, szabadíts meg! Akkor legalább nem hallják. De van ilyen. Ellen White írja a Nagy Küzdelem című könyvében, az 552. oldaltól idézem kivonatosan pár mondatot. A ránk váró küzdelem és gyötrelem olyan hitet igényel, amely elvisel fáradtságot, késedelmet és éhséget, olyan hitet, amely a kemény próba idején sem lankad. A kegyelem idő alatt mindenki felkészülhet erre a próbára. Jákob azért győzött, mert álhatatos és céltudatos volt. Győzelme a kitartó ima hatalmát bizonyítja. Akik megragadják Isten ígéreteit, mint Jákob, és olyan buzgók és álhatatosak, amilyen ő volt, azok hozzá hasonlóan győzni fognak. De akik nem hajlandóak önmagukat megtagadni és Istennel küzdeni, akik nem imádkoznak áldásaiért buzgó kitartással, azok nem kapnak áldást. Küzdeni Istennel mi kevesen tudják, mit is jelent ez. Itt meg is állnék. Küzdeni Istennel mi kevesen tudják, mit is jelent ez. Mi kevesen tárták fel egyszer is lelküket hő vágyjal Isten előtt annyira, hogy minden idegszáluk megfeszült. Amikor a kétségbeesés hullámai leírhatatlan erővel csapnak át az esdeklő emberen, milyen kevesen kapaszkodnak törhetetlen hittel Isten ígéreteire. Küzdeni Istennel, milyen kevesen tudják, mi ez. Nem tudom, voltatok ez már úgy olyan helyzetben, kedves testvéreim, hogy sátán elkezdte támadni a gondolataidat. És rögezmésen ezerszer és százszor ugyanazzal a gondolattal kísértett. Hogy kétségbe ejtsen, hogy beárnyékoljon, hogy aggodalom töltsön el, hogy félelem törjön rád. Ismerős ez? Az elmúlt hetekben nekem volt két ilyen hetem, hogy reggeltől estig megállás nélkül gyötört egy gondolattal. Tudtam, hogy nem helyes, tudtam, hogy szabadulni akarok tőle, tudtam, hogy le kell tenni Isten kezébe, és csak gyötört, és gyötört, és gyötört. És mi reggeltől estig, hát akkor értettem én meg tudom, már voltam néhányszor ilyen helyzetben az életben, hogy ilyenkor értem azt, hogy mi az, hogy egész éjszaka imádkozni, meg egész nappal imádkozni. Egyetlen egy imádság, nem hosszú imádság, csak ugyanazt mondja az ember ezerszer és milliószor el, Uram, szabadíts meg, te vagy az erősségem, te vagy az fényem, világosságom, és gyötörés, gyötörés kívül, és ilyenkor azt kell gyakorolni, ezt, amiről beszélni, a küzdő imádság. Küzdeni kell, hogy ne engedjük, hogy leteperjen ez a sátáni gondolat. És Isten ezt megengedi időnként, hogy tanuljuk a küzdő imádságot. Tanuljuk a küzdő imádságot. Két nagy, bennünket a bűnbe sodró ellenséggel szemben kell használnunk a küzdő ima fegyverét. A félelem és a csüggedés ellen. Valamint az én szerető, ösztönös természetünk követelő igényei ellen. Imában küzdeni ezek legyőzéséért azt jelenti, hogy Istennel együtt, Isten segítségét igénybe véve küzdünk ellenük. Tehát nem egyedül vesszük fel a harcot velük, hanem imádságunk folyamán újra meg újra kérjük, megragadjuk Isten lelkének segítségét a belülről támadó rohamokkal szemben. Kitartunk a küzdelemben, mi csak tökéletes győzelmet nem nyerünk hatalmas szövetségesünk ereje által. Az imádság folyamán megnyitjuk szívünk ajtaját a Szentlélek előtt, és kérjük őt, hogy tisztítsa meg. Teremtsen bennünk tökéletes békét, Isten akaratával való teljes összhangot. Sokszor nem tudjuk azonnal és teljes szívből kérni ezt, mert énünk másik fele tiltakozik, lázad az önátadás ellen. Épp ezért lesz az imádságból küzdő imádság. Mert amint természetünk belső ellenkezését tapasztaljuk, nem feladjuk az imádságot, hanem legbensőbb énünk Isten félelmével, annál jobban kapaszkodunk Isten hatalmas karjába, annál jobban kiáltunk segítségért, mi csak visszaremjeljük belső szabadságunkat, mi csak egész lényünk összhangban nem jut akaratunk igazi döntésével. Hát ez a küzdői imádság. És ezt teszi most Dávid. Ezért imádkozik. Mert körbeveszi az ellenség, de azt mondja az Úr az én világosságom. Sötétségben érzi magát, de azt mondja az Úr az én világosságom. Gyengének érzi magát, de azt mondja az Úr az én erősségem. Miért? Mert az ige ezt mondja. Mert Isten szava mondja ezt. És ő belekapaszkodik, és küzd. És azt mondja, helyetted mondja a szívem. Az én orcámat keresem. Keresem, Uram, a te orcádat. És küzd és imádkozik. Hát én régen azért nem szerettem ezeket a zsoltárokat, mert ez nem kellemes az emberi természetnek, hanem a szép, kellemes, szép természeti zsoltárokat szerettem, de rájöttem, hogy ezt is valóságként kell elfogadnunk, ezt is meg kell tanulnunk, mert kikerülhetetlenül belekerülünk ilyen küzdelmekbe. Ha nem kerülsz bele, ha gondtalan vagy, azt írja Ellen White, nem fogsz áldást kapni. Végidőben ezt nem lehet elkerülni. A gondtalanok nem fognak áldást kapni. Küzdő imádság. És aztán eljutunk a győzelemhez. Így eljuthatunk a győzelmes imádsághoz. Úgyhogy ez a szakasz, ezután következik a hit kifejezése a Zsoltár végén, figyeljétek. Bizony hiszem, hogy meglátom az Úr jóságát az élőknek földjén. Tehát még nem tapasztalja, csak hiszi. Várjad az Urat, és légy erős, bátorodjék szíved, és várjad az Urat, várja az Urat. Hát a küzdelemben mit tudunk csinálni? Várakozni. Hát várjuk. Porba ülünk, homóba ülünk, bőtölünk, könyörgünk, várunk, levegőt kapkodunk. Hisszük, és várjuk a Jóistent. De hisszük, a hit hatalmas hegyeket meg tud mozdítani. Isten időnként megengedi, hogy ilyen per alá kerüljünk. Mert a sátán azt mondja, hogy hát persze, jó dolga van, hát szuper módon élhet, szabadon, békében, nyugom, mi? Adjál neki csak egy kis küzdelmet, rögtön meg fog tagadni téged. Azt mondja, hát akkor megengedem, hogy gyötörd egy hétig, vagy két hétig. Ne örüljél ellenségem! Elestem ugyan, de felkelek, mert ha még a sötétségben ülnék, és az Úr az én világosságom, és kivisz engem a sötétségbe, és győzni fogok. Ezzel a gondolattal foglalkozik Dávid, és küzd, és győz. És kifejezi a Zsoltár elején, végén és közepén a győzelembe vetett hitét. És ezért példa számunkra ez a Zsoltár, és ezért jelent nagyon sokat. Na de valami szépen fejezzük be az Isten tiszteletet, Isten szépsége. Egyet kérek az Úrtól, azért esedezem, hogy nézhessem az Úrnak szépségét. Mit jelent ez? Mit jelent gyönyörködjél az Úrban? A 37. Zsoltárból való az ige, amikor azt mondja ott a Zsoltár, szó szerint így fordítható az ige, hogy gyönyörködjél az Úrban, és megadja néked szíved kéréseit, ami szó szerint így lehet fordítani, ahogy King James így fordítja, hogy vágyakat támaszt szívedben, és megadja néked azokat a vágyakat, amelyeket ő támaszt a szívedben. Mert akkor az ő akaratával összhangban van, és az Istenben való gyönyörködés, ez egy alapvető felhívás a Bibliában többször is. Hogy gyönyörködöm a te rendelésedben, gyönyörködöm a te ígédben, gyönyörködöm a te lényedben. Az Úrnak szépségét is gyönyörködhessem az ő templomában. Érdekes, hogy az Ószövetségben Jézust szépnek nevezi a Biblia. A 45. Zsoltárban mondja, szebb, szebb vagy az ember fiainál, kedvesség árad ajkaidon, azért áldott meg az Isten örökké. Közd derekadra kardodat vitéz, dicsőségedet és ékességedet, és ékességedben haladj diadallal az igazságért, a szelítségét és a jogért. És milyen érdekes, a szépsége Istennek össze van kötve a küzdelmével. Kard, diadal, harc és győzelem. Emlékezzünk a zsidók azért levélre, amit olvastunk. Meghallgattatott az ő Isten félelméért. Az Isten félelem definíciója a Bibliában mi? Tudjátok? Példabeszédek könyve azonosítja. Az Isten félelem az Úrnak félelme
kezdete az Úrnak félelme.
Ez is benne van a példabeszédek könyve harmadik fejezetében, de az Úrnak félelme a gonosznak gyűlölése. A gonosznak gyűlölése. Jézus gyűlölte a gonoszt. Itt a Zsoltár előtte mondja, szeretted az igazságot, gyűlölted a gonoszságot. Nekünk az a problémánk, hogy mi szeretjük az igazságot, ez nem probléma, de a bűnhöz is vonzódunk. De Jézus gyűlöli, és ezért hallgatatott meg az ő Isten félelmért. Isten azt szeretné, hogy mi gyűlöljük meg a gonoszt, gyűlöljük meg a bűnt. Bűngyűlölettel éljünk, ez a győzelem titka. Hogy az, ami bennünket bűnbe sodornak, tekintsük ellenségnek. Meghallgattatott az ő Isten félelméért. És az ember számára egy kiváltságos út van arra nézve, hogy hogyan tudunk Isten szépségével betöltekezni. Hát itt a Balaton parton azért van erre lehetőség. De bárhol, ahol fű van, virág van, ég van és felhő, mindenhol lehet gyönyörködni Isten szépségében, a műveiben, az emberek, a kis gyermekek szépségében, ugye? Mindannyian tudunk gyönyörködni. És a nagy kérdés, hogy mi a szépség, a Biblia azért erre is válaszol, mert az esztétika is foglalkozik ezzel, és egy dolgot leszöged az esztétika, és majd mindjárt látjátok, a Biblia megerősíti, a szépség az nem elméleti dolog, és nem eszmei dolog. 2x2 az nem szép. Nem? Az egy matematikai igazság. 3x3, ez ebben nincsen semmi szépség. Ez egy fogalom. De a szépség az érzékelhető. Látás, hallás, illat, ízlelés, tapintás, szaglás, az érzékeinkkel kapcsolható. És ez azért érdekes, mert az apostolok, amikor Jézusról beszélnek, figyeljétek meg, az érzékeikkel összekapcsolják. Ami kezdettől fogva volt, amit hallottunk, amit szemeinkkel láttunk, amit szemléltünk, és kezeinkkel illettünk. Rögtön három csatornát megnevez. Látás, hallás, illetés. Az élet igéjéről. Akinek szemei előtt Jézus Krisztus úgy iratott le, mintha ti köztetek feszített volna meg. Annyira szemléletesen tudták bemutatni, mintha ő valóságosan jelen lett volna közöttük. És nézzétek meg, nem kell végigolvasni, csak a pirossal bejelölt részre hívom fel a figyelmeteket. A Biblia Krisztus hangját nagy vizek zúgásához hasonlítja. Látványát a jóságával hozza kapcsolatba, hogy ő a világvilágossága, Krisztus jó illata vagyunk Istennek, ízleljétek a jóságát, és a házastárs öleléshez is hasonlítja az Isten szeretetét, illetve a tékozó fiút megöli az apa, és szinte kitapogathatnánk őt, mondja Pál apostol, az apostolok cselekedetében. Mind az öt érzékünkkel összekapcsolja Isten lényét a Biblia. Milyen érdekes? A szépség érzékelhető. Az Isten igéje olvasható. A teremtett műveik látható. Egyik nap a Balaton olyan nagy hullámokat vert, hogy a mennydörgésszerű hangja volt a hullámverésnek. Hallható. Krisztus hangja. Ez nem emberi hang, ez Krisztus teremtette ezt a hangot, és ehhez hasonlítja az ő hangját. És Krisztus jó illata, amikor szeretet, kedvesség van egy közösségben, akkor ott egy élet illata árad. És az Isten kenyere, az ige kenyere, az úrvacsorai kenyér, és a szőlőlé ehető és iható. Ízleljétek és lássátok, hogy jó az Úr. A szépség kérdése a Bibliában, mint egy 300 ige helyen keresztül megfigyelhető, tehát hatalmas téma, és legfőképp szerintem azért, hogy szemlélhetjük a szép mezőt, a gyönyörű szép eget, a kis madarat, a virágoknak a szép szirmát, és itt a lényeg, szemléljük az Úrnak dicsőségét mindnyájan, mint egy tükörben, és miközben szemléljük, szemlélés által alakulunk át, és ugyanarra a képmásra elváltozunk. Dicsőségről dicsőségre, úgy, mint az Úrnak lelkétől. Ha mi a figyelmünket, a gondolatainkat, az időnket Isten szeretetére fordítjuk, és rágondolunk, az ő igéjét vizsgáljuk, akkor átalakulunk az ő képmására. És az ő szépsége bennünk is szépséget teremt. És a bennünk élő Isten lelkének a szépségére irányítja a figyelmünket. Szemlélés által alakulunk át. Hagyjunk időt magunknak, hogy ne csak rohanjunk az életben, hanem álljunk is meg, és szemléljük Isten dicsőségét, és éljük bele magunkat Jézus élethelyzetelébe. Múlt héten, ahogy hallgattam többször a Jézus élete című könyvből, egy felolvasási programon keresztül, olyan jó volt hallgatni, meg Zsuzsámmal is hallgattuk, hogy úgy szinte részesei lettünk az életének, annak a pontjainak, amikor épp hallgattunk valamit. Hogy jelen voltunk, beleképzeltük magunkat, és olyan felemelő volt érezni, hogy most Jézussal megyek a mai napon, és ezt hordozom magamban. És minél többet foglalkozunk vele, annál jobban alakulunk át az ő képmásán. És ahogy a fehér fény behatol a prizmán, és a szivárvány színeire bontja a színképet, megjeleníti a teljes színképet, így nyílik ki az Isten világossága előttünk a végtelen sokrétűségében, a megváltási mű, az Isten jelleme, a teremtő hatalma, a fenntartó kegyelme, az ítélete, a gondviselő szeretete, a megváltása, és így tovább, minden szinten Isten dicsősége töltheti be a lelkünket. Na, itt a szivárvány, ez gyönyörű szivárvány, nézd meg! A művészetben a katarzis, a szépség szemlélete megtisztulást eredményez, a Bibliában pedig átváltozás Krisztus képmására. És az utolsó diánk, az esztétikai élvezet erkölcsi megtisztuláshoz, az erkölcsi megtisztulás pedig az Istenhez való felemelkedéshez vezet. Kedves testvéreim, én szívem mélyéből kívánom, hogy a Jóisten kegyelme, szeretete, szépsége ragadjon meg bennünket. Legyen menedékünk ez, amikor nagy küzdelemben vagyunk. Mert ott beágyazva, a nagy küzdő közegben ott van a töltekedés lehetősége. Egyet kérek az Úrtól, azért esetleg, hogy lakhassam az Úr házában életemnek minden idejében, hogy nézhessem az Úrnak szépségét, és gyönyörködhessem az Úr templomában. Amen.